Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 17-én sugárzott műsorát a multikulturalizmusról. A mikrofonnál a műsor szerkesztője, Kézdi Pál.
A világ országainak kölcsönös gazdasági függősége, a tömegtájékoztatásban lezajlott forradalom, a globális információs rendszerek kiépülése következtében a világkultúrák egyre szorosabb kapcsolatba kerültek. A különböző civilizációknak ez a találkozása gyakran okoz surlódást, feszültséget, sőt konfliktust, ugyanakkor tanulva egymástól kölcsönösen ösztönzik és meg is termékenyítik egymást. A különböző kultúrák azonban nem csak nemzetközi szinten versengenek egymással. Az 1970-es évektől kezdődően egyre inkább kibontakozott ez a rivalizálás a különböző eredeti kultúrák között egy-egy világkultúrán belül is. A kisebbségi identitás, a részkultúra fokozottan érvényesítette magát az egésszel, az egyetemessel, az univerzális értékek hordozójával szemben. Egyedüli értékmérővé a kultúra eredetét tette meg egyéb minőségi jegyek rovására. De versengés van egy-egy kultúrán belül a magas vagy elitkultúra és a népszerű vagy tömegkultúra között is, miként egy-egy kultúrán belül is versenyeznek az egymást váltó domináns irányzatok. Valamiféle udvariasságból is gyakran elhangzik az a megállapítás, hogy minden kultúra egyenlő. De a kultúrák sem minőségük, sem érvényesülési lehetőségeik, sem követőik száma tekintetében nem egyenlők. A köztük lévő küzdelem viszont nagyon is valóságos. A kultúrák bizonyos értelemben az emberiség válaszai az őtérő újabb és újabb kihívásokra. A görög-római és zsidó-keresztény eredeti európai kultúra is drámaian változott az ókortól, a sötét középkoron, a reneszánszon, a felvilágosodáson, a reformáción, ellenreformáción és a liberalizmuson át a kapitalizmusig és a szocializmusig, mielőtt megszületett jelenlegi modern változata. A változások általában az előnyére, de gyakran a hátrányára váltak. És így igaz ez távolabbi kultúrák esetében is, amikor azok a térben és időben változtak. Az a fajta multikulturalizmus, amely a kultúra egyetlen értékmérőjévé egy kultúra földrajzi és etnikai eredetét teszi meg, hogy így erősítse egy kisebbség identitását, gyökerehéhez való ragaszkodását, nem állíthatja meg az egyetemes értékeket képviselő modern civilizáció globális kibontakozását. Nem várható el az emberiségtől, hogy megőrizzen olyan kulturális beállítódásokat, viselkedési mintákat, mint például a törzsiség Afrikában a jelen formájában. Ugyanis a törzsi magatartásnak ez a fenntartása hatalmas emberi tragédiákkal jár, amint azt most Európában is tapasztalhatjuk a törzsi jellegű nacionalista önzés által okozott konfliktusokban. De visszatérve Afrikához, ez nem jelenti azt, hogy az afrikai fekete vagy arab kultúrát ki lehet cserélni európai vagy kelet-ázsiai kultúrára. Úgy kiszakítani valaki természetes környezetéből és elvágni múltjától, ahogyan azt például az amerikai rabszolgatartók tették 200 évvel ezelőtt néger rabszolgáikkal, csonkítással volt egyenlő, amely valósággal megnyomorította ezeket a szülőföldjükről elhurcolt embereket. Az emberi lények ugyanúgy nem fejlődhetnek gyökerek nélkül, mint a fák. A fekete afrikaiak kultúrájának is változnia kell, haladni a korral, de lényegét illetően meg kell tartani a fekete afrikai fogantatását és sajátosságait. A japánok kitűnő példáját mutatták annak, hogyan kell saját kultúrájuk lényegét, a keleti morált megőrizve modernizálódni. Japán volt az első az ázsiai országok közül, amelynek úgy sikerült felzárkodni a legfejlettebb nyugati civilizációt képviselő országokhoz, hogy miközben modernizálódott, megőrizte saját kulturális örökségét és nemzeti identitását, egyidejileg egy öntörvényű, a nyugatival egyenértékű, sajátos japán civilizációt fejlesztett ki. A történelmi, kulturális, vallási és morális hagyományokhoz való példás ragaszkodás döntő szerepet játszott Japán sikerében. Ez a siker azt is megerősíti, hogy bolygónk zsugorodásával a különböző világkultúrák bizonyos fokig szükségszerűen közelednek egymáshoz. Ez az ötvöződés azonban nem jelenti a kulturális és vallási különbségek eltűnését. Semmilyen méretű nyugati befolyás nem tudja európaivá vagy amerikaivá változtatni a kínai vagy a japán társadalmat. De ez fordítva is igaz. Arra a fajta multikulturalizmusra kell törekedni, amely türelmes a másik kultúrával szemben, és a viszonosság alapján tiszteletben tartja a másik sajátosságait. A modern univerzális igényű világcivilizáció, amely több igen eltérő civilizáció együtt létezésének az eredménye, megköveteli a minden ember számára fontos alapvető emberi szükségletek, érdekek és értékek globális elismerését és kölcsönös megbecsülését. Minden kultúrának megvannak a történelmi csúcspontjai és mélypontjai, de ez nem változtat azon, hogy az ezen a kultúrákat hordozó emberi lények egyenlők, valamennyien homo sapiensek, akiknek megvannak a közös érdekeik és értékeik. A modern nyugati kultúra és hordozója a demokratikus kapitalizmus fordulóponthoz érkezett. A végtelen gazdasági növekedés nem lehetséges véges földünkön. Gyorsuló ütemben csökkennek a nem pótolható energiahordozók. Egyre nagyobb érték lesz a kisebb fogyasztás, egyre szebb a kisebb méret. A környezetvédelme, bolygónk egészségének a megőrzése fontosabb, mint az egyre növekvő termelés és fogyasztás. A spirituális értékek újrafelfedezése többet adhat az embernek, mint az anyagi javak öncélú, tartalmatlan harcolása. A modern ember harmóniában szeretné élni önmagával és környezetével, de ez nem korlátlan, hanem optimális növekedésre van szükség, azaz új értékrendszerre, új kultúrára. A világot átfogó elektronikus tájékoztatási rendszernek nem csak lehetősége van rá, de kötelessége is, hogy az egymástól tanuló és egymást tiszteletben tartó multikulturalizmust, a kultúrák érintkezését, csiszolódását elősegítse. Kelet-Ázsia megerősödött országai már is komoly versenytársai a nyugatnak, nem csak gazdaságilag, de kulturálisan is. Ezekben az országokban hagyományos a takarékosság, a kisméretek becsben tartása, a pazarló fogyasztás kerülése, az észszerű mértékletesség igénye. Az információs korszak nagy kulturális versengése van kibontakozóban, és rajtunk a tömegtájékoztatási szervezetek munkatársain is múlik, hogy ez ne megosztó konfliktusokhoz, hanem az emberiség egymásra utaltságát kifejező közös világcivilizációhoz, egy modern felvilágosodáshoz vezessen. Az Egyesült Államokban a multikulturalizmus jelentkezett az oktatásban, a művészeti és a politikai mozgalmakban. Korábban a baloldal állt ki az egyetemes értékek mellett, most változott a helyzet. Inkább a konzervatívok emelnek szót az egyetemes értékek mellett, és részesítik előnyben a társadalmat, mint egészet a partikularitásokkal szemben. A multikulturális irányzatok hívei például a zene vonatkozásában azzal érvelnek, hogy a művészetekben nem lehet érvényes hierarchiát felállítani, így a különböző zenék között sem lehet belső értékük alapján különbséget tenni. Második érvük, hogy az Egyesült Államok lakosságán belül egyre nő a nem európaiak aránya, ezért az európai fogantatású zene már ezért sem igényelhet magának elsőbséget. Harmadik érvük, hogy igazi demokráciában a nevelés és az ízlés terén is érvényesülnie kell az egyenlő esélyeknek. Ezzel az érveléssel az a probléma, hogy figyelmen kívül hagyja a ténylegesen meglévő értékbeli és minőségi különbségeket. Az esztétikai értékek mellőzésével csupán azzal törődik, hogy honnan származik az adott zene, és kik az adott művészet színzettjei fogyasztói. A multikulturális nézetek hívei nem csak azt állítják, hogy minden világkultúra egyenlő, de a nyugati civilizáción belül is a különböző eredeti kultúrák teljes egyenlőségének kell érvényesülniük. Figyelmen kívül hagyják, hogy az európai gyökerű zenei kultúra egyetemes emberi értékeket hordoz, és nem egyes emberi csoportok tulajdonát képezi. A nyugati művészi zene a zenei univerzum globális megközelítése. Úgy jutott el az egyetemes emberi értékek kifejezését, hogy más kultúrák megértésére és befogadására törekedett. Ebben összevethető az ugyancsak a nyugati civilizáció által teremtett liberalizmussal, vagy a nyugati tudományossággal. Akik a multikulturalizmus nevében az etnikai kultúrák teljes egyenlőségét követelik, valójában valami egyetemes értéket akarnak partikuláris értékkel egyenlővé tenni. Az Egyesült Államok belpolitikai életében is egyre nagyobb befolyásra tett szert a multikulturalizmus, mint a csoport identitást érvényesíteni akaró politikai irányzat. Ez az 1970-es években elsősorban az egyetemeket kibontakozó irányzat kezdetben a kisebbségek fokozottabb önérvényesítését tűzte ki, emberi méltóságuknak a többség általi fokozottabb figyelembevételét akarták elérni. A politikai nyitás, a színesbőrű lakosság, a nők, a homoszexuálisok és más magukat mellőzöttnek vagy hátrányosan megkülönböztetnek érző csoportok, közösségek irányába már régen esedékes volt. Az etnikai gyökerek keresése azonban fokozatosan kezdett kiszorítani minden mást, és a hagyományok őrzése címén kezdték az egyes kisebbségek csoport érdekeiket érvényesíteni. Az identitásra hivatkozó politizálás egyfajta orientációs keretté vált, amely mint térkép és iránytű eligazít a modern ipari társadalom személytelen világába, amely választ tud adni a néptelen egyén olyan legszemélyesebb kérdésére, hogy ki vagyok én, kik a hozzám hasonlók, kikben bízhatok, hová tartozom. De a multikulturalizmus hamarosan kilépett az egyetemi kampuszokból, és utat talált a tömegtájékoztatási intézmények, a társadalmi élet és az országos politika világába, amint az kiderül washingtoni munkatársunk Burger Tibor most következő beszámolójából.
A külföldi látogató rendszerint úgy érkezik az Egyesült Államokba, hogy legalább valamicskét ért angolul. Ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy meg is fogja értetni magát. De nem azért ám, mert iskolai tudása hiányosnak bizonyul, hanem mert azok, akikkel a nagyvárosokban lépten-nyomon kapcsolatba kerül, a taxisofőrök, a pincérek és mások, még nálánál is gyatrában törik az első számú világnyelvet. Esetleg tájszólással beszélnek. A népek olvasztó tégeje úgy látszik rég kihűlt, halljuk lépten-nyomon az Egyesült Államokban. Tanév kezdetkor különösen nagy hívvel lángolnak fel azok a viták, amelyek a mind jobban tarkuló amerikai társadalom kulturális rétegeződéséről, pluralizálódásáról szólnak. Az alkotmány persze nem ír elő hivatalos nyelvet, és az annak bevezetésére irányuló helyi próbálkozások sem jártak eddig sikerrel. 200 éven keresztül valahogy a világ, pontosabban Amerika legtermészetesebb dolga volt, hogy aki politikai vagy gazdasági sorsa elől menekülve, jobb élet reményében ezekre a partokra vágyott, az elfogadta az angolszász kultúra dominanciáját, és igyekezett minél jobban, minél gyorsabban elsajátítani a nyelvet is. Ha az első nemzedék tagjainak nem is sikerült levetkőzniük idegen akcentusukat, gyerekeik már többnyire angolul beszéltek jobban. Akik nem így tettek, sajátos etnikai gettókban ragadtak meg. Az elmúlt egy-két évtized új bevándorlóinak nagy része azonban más célokkal érkezik az Egyesült Államokba. Kevésbé érdekli az integráció, inkább a nyugat-európai típusú vendégmunkás státusára törekszik. Szerényen él és pénzt halmoz fel az otthonhagyott rokonság későbbi kihozatalára vagy megsegítésére. Különösen a latin-amerikai országokból érkezőkre jellemző ez. Márpedig az 1991-es évre vonatkozó statisztika szerint ők teszik ki a bevándorlók több mint 70%-át. Az említett esztendőben csak Mexikóból 950 ezeren szereztek letelepedési engedélyt, többen, mint a világ minden más részéről együttvéve. Florida és Kalifornia egyes iskoláiban már is több tanulónak anyanyelve a spanyol, mint az angol. És a legkisebb gyerekek a korábbi sorstárs nemzedékektől eltérően és az angol nyelvű tévéműsorok hatása ellenére nem mindig az angolban érzik magukat otthonosabban. A spanyol-amerikaiak 9%-kal még mindig csak a második legnagyobb lélekszámú kisebbséget képezik az Egyesült Államokban. De hamarosan elérhetik vagy meghaladhatják a fekete bőrűek jelenlegi 12%-os arányát az ország összlakosságához nézve. Amerika történetében az iskolák nem csak annak az intézménynek a szerepét játszották, amely tudásra és különböző képességek elsajátítására oktatja a fiatal nemzedékeket. Legalább olyan intenzitással a különböző érdekszerveződések küzdőtere is volt a tanügyi rendszer. Ezek a csoportok mindig is azért harcoltak, hogy saját értékeiket megőrizzék, esetleg rá is kényszerítsék azokat másokra. Vagy éppen azért, hogy revideálják a történelem ítéleteit, netán alapvető szociális változásokat eszközöljenek ki. Az utóbbi évtizedekben például a korábbi szegregáció és megkülönböztetés reakciójaként a fajok közötti tisztázatlan kérdések csúcsosodtak ki az iskolákban és az utcákon. De idézzük Diane Ravitch szociológust. Az amerikai társadalom rendkívüli tarkasága következtében lehetetlen az iskolát elszigetelni a különböző csoportok közötti feszültségektől. Amikor az emberek alapvető értékek megítélésében különböznek, akkor ezek a viták előbb-utóbb áttevődnek az oktatásra is. Előfordul, hogy a harc egy-egy szörnyű igazságtalanság orvoslásáért folyik, mint ahogy a négerek polgárjogi mozgalma az elkülönített iskolák megszüntetése ellen tiltakozott. De olyan példa is van, hogy egyes érdekcsoportok saját szempontjaik alapján elpolitizálják a tanterveket és az iskolákat, és másokra való tekintet nélkül igyekeznek minden áron keresztül vinni elképzeléseiket. Ezzel könnyen az egész iskolarendszer integritását sodorják veszélybe, figyelmeztet a szociológus. Az állami iskola korábban, évtizedeken keresztül úgy semlegesítette a faji, vallási és etnikai ellentmondásokat, hogy nem vett róluk tudomást. A 60-as években azonban alapvető változások álltak be. A faji különbségek elfogadása, az általános liberalizálódás, az etnikai hovatartozás újra felfedezése, a vietnámi háború ellentmondásai által okozott világfelé fordulás együttvéve oda vezetett, hogy a különbségek egyre inkább előtérbe kerültek. A kulturális pluralizmus jelenleg az amerikai társadalom egyik alapvető szervező elveként működik. Az olvasztó tégely dicsőítése helyett a mai gyerekek azt tanulják, hogy a különbségek, a változatosság az élet sója. Azt tanulják, hogy Amerika nem csak menedéket nyújtott a világ üldözötteinek, hanem lehetővé tette számukra, hogy döntsenek. Megkívánják-e őrizni kulturális hagyományaikat, vagy inkább asszimilálódni akarnak. Az ő dolguk, ebbe a döntésbe az állam nem kíván beleavatkozni. A kulturális pluralizmus a szabad társadalom egyik normájává vált. A társadalmi és népcsoportok közötti különbségek megoldandó problémájából nemzeti erőforrással lépett elő. A kulturális pluralizmus szószólói és teoretikusai szerint az amerikai civilizáció éppen a kultúrák szabad és kreatív kölcsönhatásából alakult ki. Mint minden elmélet azonban, amelyet a végletekig próbálnak általánosítani, ez is ártalmassá válhat. A kétharmad részt színesbőrűek lakta Washingtonban, az új tanév egy héttel később kezdődött, mint a két szomszédos államban, mert a fővárosi körzet kormányának takarékoskodnia kell az oktatásra költött pénzekkel. Nagy sajátos minibotrány is jellemezte a tanévnyitót. Az egyik általános iskolában bevezették az úgynevezett afrocentrikus tanterveket, hogy az egyébként országos átlag alatti eredményeket elérő tanulókat minél nagyobb önbecsülésre, saját gyökereik méltányolására ösztökéljék. A botrányt persze nem ez okozta, hanem az, hogy a projektum szerzője nem csak ezt az újítást találta ki, hanem saját úgynevezett pánafrikai egyetemet is megalapította, amelyen keresztül azután tudományos fokozatot kiosztott magának. A turpiság kiderülése ellenére sem jutott eszébe senkinek, hogy a természetesen érvénytelen diploma mellett a Bina Walker kisasszony oktatási újításának is jobban a mélyére nézzen. Már-már anekdóta számba megy az az eset is, amikor az állítólag minden rosszért felelős eurocentrizmus ellensúlyozására és a latin-amerikai származású nebulók etnikai büszkeségének előmozdítására valahol bevezették a maja matematikát és az aztik botanikát. A spanyol kultúra örökségét természetesen nem építhették be, mert akkor ellentmondásba kerültek volna saját Európa ellenességükkel. Ennek a partikularista kultúrszemléletnek az apostolai tehát amellett kardoskodnak, hogy közös kultúra nincs, nem is lehet, sőt nem is kívánatos. Azt tanítják gyerekeikkel, hogy az azonosságtudatot valamiféle kultúrgének határozzák meg. Vagy ha nem is a vérben, akkor legalább a faj vagy az etnikai közösség kollektív tudatában rejlik annak a kódja, hogy az egyén mivé művelheti ki magát. Az ősök kultúrájának folytatása az egyetlen opció, az Amerikában született gyermekek sem válhatnak amerikaiakká, mert akkor egy állítólag ősidegen eurocentrikus kultúrát kellene elfogadniuk. A kultúrpartikularizmus gyakorló hívei azonban legalább egy érdekes és sokat mondó jelenséget nem képesek megmagyarázni. Amikor a kutatók azt próbálták megállapítani, hogy az ország melyik részében hitik magukról a tanulók, hogy a legjobban értik a matematikát, akkor Washington az első helyre került. A fővárosi gyerekek tehát nem szenvednek a magabiztosság hiányában. De amikor a valódi tudást mérték, akkor Washington önérzetes diákjai még az alaszkaiaknál és a havaiaknál is gyengébb teljesítményt mutattak fel. A tudás tehát nem helyettesítheti az önbizalom. A két szemlélet, a pluralizmus és a partikularizmus tehát ezen a határvonalon bizony a relativizmussal érintkezik, ami végül is mindenféle értéknek a biztos eróziójához vezet. Idézünk, a relativizmus ezen kívül könnyen okoz szeparatizmust is, figyelmeztet Frank Long, Washington egyetemi tanár, aki egyébként pluralistának vallja magát, majd így folytatja. Ha minden csoportnak megadatik a saját igazsághoz való jog, és ha minden egyedi igazság egyforma létjogosultságúvá válik, akkor többé nem maradhatnak fenn olyan általánosan elfogadott mércék, amelyek a közösségérzet kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Eddig az idézet. A végleteket áthidalni próbáló társadalomtudósok szerint a multikulturális amerikai társadalom ellentmondásainak orvoslásához még mindig alkalmazható lenne az ország első mottójának, az elnöki jelmondatnak a tanulsága. E pluribus unum, vagyis egy a sokaságból. A kakofóniában is meg kell tartani az egyensúlyt, az egy ért az egyenrangú állampolgárok alkotta népnemzet, illetve a sokaság az amerikai nép változatos elemeinek követelményei között. Burger Tibor, Szabad Európa Rádió, Washington.
Németországban is különböző kultúrájú emberek milliói élnek társadalmi békében. De a multikulturalizmus nem egyszer konfliktusokat is okoz, amint az kiderül Sasvári Attila most következő tudósításából.
Az Országos Közigazgatási Bíróság nagy figyelemmel kísért persorozatot zárt le nemrégiben. Két középiskolás török lány szülei nyújtottak be panaszt az ellen, hogy gyermekeiknek fiúkkal közös tornaórán kell részt venniük. Mert a Korán előírásai nem csak azt nem engedik meg, hogy más is fedetlen maradjon, mint arcuk és kezük, ez még megoldható azzal, hogy kendőben és tréningruhában tornáznak, de ők maguk sem pillanthatják meg a másik nem vallási szempontból problematikus testrészeit, és a mohamedánoknál már egy mezítelen férfi láb is ide tartozik. Első lépésben az illetékes tartományi minisztériumok elutasították a szülők kérését. Arra hivatkoztak, hogy a közös sportoktatás, a koedukáció elengedhetetlen része az állami neveléspolitikának. A felmentés ez alól táplálná a külföldi ellenességet, mivel megkülönböztetné, kiközösítené az érintetteket, miközben nehezen lehetne megmagyarázni a többi tanulónak a kivételezés okát. Egyébként pedig, hangzik az illetékes hivatal érvelése, ha már a laza öltözködés látványa is felháborító vallási szempontból, akkor a lányok gyakorlatilag nem léphetnének ki az utcára Németországban. A szülők kérése ráadásul ellentmond a női egyenjogúság elvének. Az alsófokú bíróságok különbözőképpen ítélték meg a kérdést. Az egyik elutasította a panaszt, lényegében az említetthez hasonló érveléssel. A másik viszont helyt adott a szülők kérésének. E bíróság indoklása szerint az iskola része az úgynevezett multikulturális, magyarul több kultúrájú társadalomnak. Erre kell berendezkednie szervezetileg és pedagógiailag is. Ezt a felfogást követte az Országos Közigazgatási Bíróság is. Ítélete értelmében a vallási, lelki ismereti szempontok fontosabbak, mint az állami normák, vagy akár a társadalom többségének értékei. A török lányokat nem szabad kitenni az ebből fakadó konfliktusnak. Az érdekes itt az, hogy bizonyos esetekben az ítélet bírálói is a multikulturális társadalom eszméjére hivatkoztak. Először is utaltak rá, hogy milyen irányba mutat ez a döntés. Jól lehet, ez csak az itt élő törökök kisebb részét jelenti, de erősen vallásos családok ezrei fogják kérni leányaik számára a koedukált tornaóra alóli felmentést. Ráadásul könnyen összeférhetetlennek nyilváníthatók a Koránnal az iskolai oktatás más része is. A szexuális és az AIDS felvilágosítás, a biológia, ahol a darwinizmus sértheti Allah híveit, és végül az állampolgári ismeretek, ahol szóba kerülnek a nyugati univerzalizmus világi elméletei. A multikulturális társadalom azonban nem az elkülönülést, a szegregációt, hanem a kultúrák mindennapos találkozását és együttélését, ha nem is mindjárt az asszimilációt, de legalábbis az integrációt jelenti. amellett a választás lehetőségét, vallási magatartás és világi élet között biztosítani kell az emberi, a polgári jogok szellemében mindenki, adott esetben az érintett lányok számára is, például a koedukáció révén. Problémát itt a kell szócska okozhat. Mert a legfőbb értékként tételezhető egyéni szabadságjogok, a tolerancia elve itt abba a jól ismert dilemmába ütközik, hogy feltételezett alanyai éppenséggel nem a világ szabadságában, hanem úgymond a vallás rabságában akarnak élni. Az említett perben résztvevő lányok láthatóan kényszer nélkül hibátlan németséggel álltak ki a Korán és szüleik mellett. Kibékíthetetlen elvek ütközésénél csak gyakorlati kompromisszumok segítenek, ha csak nem követelünk éppen az itt védelmezett értékekkel végképp ellentétes, szélsőséges megoldást, mondjuk az itt élő összes muzulmán kitelepítését. Ez esetben két szempont is amellett szól, hogy nem a Koránból kell engedni, amit egyébként erősen vallásos muzulmánok valóban nap mint nap kénytelenek megtenni egy nyugati társadalomban. Az egyik szempont, hogy a többség könnyebben engedhet, mert övé az ország, míg a kisebbségnek csak kultúrája van, végső menedék, ahol nehéz összép húzódni. A másik körülmény, ami az engedékenység mellett szól, az, hogy éppen annak a társadalomnak kellene elnézést tanúsítania, amely azt hirdeti magáról, hogy toleráns. Engednie kellene, mert megvizsgálva a szóban forgó esetet arra a megfontolásra juthat, hogy nem engedni nagyobb kárt okozna. Az állami neveléspolitika elveinek következetes érvényesítése a muzulmán közösséggel szemben lelki ismereti kényszer alkalmazását jelenteni. Ha erre nem kerül sor, néhányan, talán néhány ezren kivonják ugyan magukat az állami kultúrpolitika és a többségi normák alól, de ezzel végül is senkinek sem okoznak komolyabb kárt. Hiszen a vallásos törökök nem követelik a koedukáció általános megszüntetését Németországban. Kérdéses persze, hogy ugyanakkor egy feltételezett német kisebbség számára keresztül vihető lenne Törökországban a koedukált tornaóra, a nudista fürdőzésről, mint német kulturális hagyományról nem is beszélve. De azon túl, hogy ezt a körülményt sajnálkozva megállapítanánk, nem ajánlhatnánk követendő példaként a mögötte rejlő felfogást magunk számára sem. Vannak ugyanakkor jogos korlátai az engedékenységnek, amelyre, még egyszer megismételve, más kultúrák tagjai naponta rákényszerülnek Németországban. Nemrégiben fenyegetés érkezett telefonon az egyik berlini mozi vezetőjéhez. Vagy azonnal eltávolítja a filmszínház kirakatában található fényképet, vagy nagy baj lesz, közölték vele idegen akcentussal. A helyszínre érve izgatott török férfiakra lelt a mozi kirakata előtt. Az ott található fénykép egy ugyancsak, de más okból izgalmi állapotban lévő férfit ábrázolt mesztelenül. Ezt a látványt még mindig a fényképen a film alkotónője szemlélte egy televíziós képernyőről. A filmszínház egyébként ugyancsak női vezetője készségesen engedett a vallási szempontokra hivatkozó törökök követelésének, és eltávolította a képet. Nem kétséges, hogy a felháborodott muzulmánok meggyőződésből lelkiismeretük parancsára cselekedtek, tiltakozásukkal egyéni polgári szabadságjogukat gyakorolták, amennyiben követték vallásuk előírásait. A probléma azonban itt az, hogy ezzel akadályozták mások szabadságát, azt a jogát, hogy informálódjanak az említett fénykép láttán. A kulturális cenzorként fellépő törökök követelése éppen azt korlátozta, ami ugyanúgy alappillére a nyugati civilizációnak, mint az iszlámnak a Korán, tudnilik az információ szabadságát. Mi lehet ilyen körülmények között a multikulturális társadalom értelme? Első lépésben csak annyi, hogy Németországban különböző kultúrák élnek együtt, és ez a jövőben sem lesz másként. Ezen nem változtat, hogy sokan hallani sem bírják a multikulturális kifejezést. Jól lehet, ha így van, nyugodtan mondhatnak mást helyette. És az sem, hogy vannak, akik követelik az összes ideérkező külföldi teljes alkalmazkodását, beolvadását, vagyis asszimilációját. Bizonyos, hogy asszimiláció is folyik majd, csak úgy, mint eddig. De nem kevésbé valószínű, hogy fennmaradnak az eltérő kultúrájú közösségek. és a valóságos fejlődés ez esetben sem ad majd igazat valamely kizárólagos jóslat képviselőjének. Mert az asszimilált és asszimilálódó külföldiek tömegei mellett megtalálhatóak lesznek az eredeti kulturális közösségükhöz többé vagy kevésbé ragaszkodók, de a többségi kultúrával békésen, kölcsönös alkalmazkodásban együtt élni tudók nagy csoportjai, és végül megmaradnak a kisebbségek kisebbségei, a különbözőségre, a másságra, elkülönüléssel, elzárkózással felelők, magukba fordult közösségei. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 17-én sugárzott műsorát hallották a multikulturalizmusról, Kézdi Pál szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.